Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapjának az ige hirdetési alapigéjét hallgassuk meg, ahogy azt Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, ünnepkört lezáró vasárnapra, ige hirdetési alapigeként kijelölte. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét az apostolok cselekedetéből, annak is a 26. fejezetéből, egyrészt az első verssel kezdve, a 9. verstől a 20. a következőképpen. Agrippa erre így szólt Pálhoz: megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védő beszédet mondott. Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben. És a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem, amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a napfényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellene rugóznod. Erre ezt kérdeztem: ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj föl, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júda lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a vízkereszti időszaknak, tehát január 6-a utáni időszakról van szó, hogy a vízkereszti időszaknak az egyik fő jelképe a fény, a ragyogás, a világ világossága, és most a mai napon az Isten tiszteletünkön már kétszer, ha odafigyeltünk a felolvasott igékre, kétszer találkozhattunk az Isten valósága ragyogásával. Az egyik volt a újszövetségi igeként, illetve Máté evangéliumából való felolvasás, amikor Jézus a három tanítványával fölmegy a úgymond a megdicsőlés hegyére, és ott egy nagy ragyogást élnek át a tanítványok. Itt pedig ez a Saul nevű valaki egyébként rendőrfőnök, Jeruzsálem rendőrfőnöke volt, megbízatása a Damaszkuszba, hogy Jézus ellen tegyen, amit csak tehet. Ez a másik ragyogás, amit itt ugye olvastunk, hogy a napnál is fényesebb világosság ragyogta körül őket. A beköszöntőben már említettem a testvéreknek, hogy igazából most lenne a karácsonyi ünnepkörnek a vége, hiszen a vízkereszt az mindig a karácsonyhoz tartozik, csak hát ugye annyira rohanó életet élünk, hogy alig várjuk, hogy kidobjuk a karácsonyfánkat, menjünk tovább, rohanjunk. Mondjuk csomó embert megkérdeznénk, hova rohansz testvér, akkor vonogatná a vállát, hogy hát mit tudja ő, csak hát mindenki rohan, akkor ő is rohan. Ez a vízkereszt ünnepe utáni igazából 6. vasárnap, de utolsó vasárnapként tartjuk számon. Ezt az görög nevén, de ismerik a testvérek így is, hogy az epifánia időszaka, és ez az epifánia szó jelenti azt, hogy fény, a világosság megjelenése, sőt ez az epifánia a napfölkeltét is jelenti. Sötét éjszaka, és akkor egyszer csak nap fölkelt. Ez egy gyönyörű élmény, biztos sokan átélték már, ki, hol, mikor, miképpen, hogy sötét éjszaka van, és a sötét éjszaka után egyszer csak a napnak az első sugarai oszlatni kezdik a sötétséget. Ez a természetes történet adja a kegyelem Istene, hogy a szívünkben is ilyen spirituális szinten is lejátszódhasson, hogy oszlassa a lelkünk sötétségét, és bele ragyoghasson a világosság. Tehát ez az ünnepkör, amiről eddig szó volt, ez végig a világosságról szólt, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye, hogy mennyire másképpen viselkedünk a sötétségben, és mennyire másképpen viselkedünk a világosságban. Már nem emlékszem annak a filmnek a címére, ahol pont ezt a játékot használják ki, valamelyik rafinált cseh író, Hrabal, vagy nem tudom melyik ők, vagy Menzel, teljesen mindegy filmje volt, amikor a villanyt leoltották, egy bál jelenet, vagy valamilyen, azt hiszem tűzoltó bál, villanyt leoltották, erre a fele eltűnt a hogy hívjákoknak a sorsolásra, vár, minek nevezik azt a játékot, ahol tombola, igen, a tombola ajándékoknak a fele eltűnt, és akkor a villanyt feloltók látták, hogy eltűnt a fele, akkor azt mondja a mester, aki az egészet, hogy na, leoltjuk a villanyt, mindenki tegye oda, stb. Leoltották a villanyt, eltűnt a másik fele is. Tehát ugye ez a sötétségben, világosságban ugye nagyon emberi dolog. Tehát ugye ilyen emberi dologról van szó. Hát erről van éppen szó, amikor az Isten világossága egy nemzet életében ragyog, akkor talán nem lopunk annyit. Amikor nem ragyog, akkor bizony lopunk, ami van Moszkvában, azt is ellopjuk, szóval mindent ellopunk, tehát ha nincs az Isten világossága, nem ragyog a világosság, akkor a sötétségben akkor van ám sundám, bundám, csóresz, és akkor aztán kereshetik, hogy kiné van a 700%-os haszon meg az egyebek. Tehát Isten világosságában másképpen viselkednénk, mint a sötétségben. A sötétségben így viselkedünk, a világosságban amúgy viselkedünk. Nos, hát ezért is fontos az, hogy van-e világosság, van-e sötétség, és ahogy a nap fölkelte, az egy nagyon jó, egy átszenvedett éjszaka után a nap fölkelte egy csodálatos élmény, és így az életünkben is adja meg a Szentlélek Isten, hogy legyen ez a csodálatos élményünk, hogy világosság árad szét az életünkbe, és egyszer csak rávilágít arra is, ami a legjobban nyomaszt bennünket, csak nem beszélünk róla, mert nincs rá szavunk, fogalmunk, nincs rá felkészültségünk, ami a legjobban nyomaszt bennünket, jó-jó, tudom, nem 20 évesen, de bizony egy bizonyos X idő után, 50-60 évesen már a legjobban nyomaszt bennünket, pláni, hogy temetjük a szeretteinket, de a legjobban nyomaszt bennünket, hogy ja Istenem, nekem is kéne menni ilyen vizsgálatra, olyan vizsgálatra, mert ezt mutatja az a kis házi ketyere, meg azt mutatja, szóval, és akkor az Isten világosságában másképpen láthatjuk még a múlandóságot is, ami nem jelenti azt, hogy nem kell az orvoshoz menni, mert az orvosok is az Isten ajándéka, tehát azért az a tudomány, amit az orvosok tudnak, azt azért ők úgymond nem kitalálták, hanem megtalálták. Tehát ugye Einstein mondta egyszer, hogy jaj, azok a finom összefüggések, amiket én fölfedezek, azokat nem én találtam ki, hanem valaki nálam sokkal okosabb, a mindenható, én csak hát hálát adok neki, hogy megérthetem azokat az összefüggéseket. Mához egy hétre már azt mondjuk, hogy 70. vasárnapja, és akkor megkezdünk tudatosan készülni a húsvét ünnepére. 70 nap múlva ugye ünnepeljük, és remélem, hogy együtt ünnepeljük a megváltás drága művét, és bizony arra is föl kell készülni. Ma Pál apostolra figyelünk egy kicsit. Különös történet, különös ember ez a Pál apostol, akinek a régebbi nevét ugye tudjuk, hogy Saul volt, és ebből a Saulból lesz azután a Paul, vagy hát magyarosan Pál. Állítólag, én ugyanezt ehhez nem értek a latinnak ehhez a részéhez, de állítólag azt mondják a nyelvészek, hogy a Saul azt jelenti, hogy kicsi, és a Paul azt jelenti, hogy nagy. Tehát a Saul, amíg nagy alkalmazottja volt a jeruzsálemi rendőrségnek, addig volt ugye kicsi, és Paul, amikor Jézus Krisztus apostola lesz, üldözött és kiszolgáltatott, akkor lesz a nagy. És valóban kétségtelen, a kereszténység történetében nagyon-nagyon sokat köszönhetünk Pálnak. Persze nem Pálnak, hanem ugye Jézus mondja, hogy majd kijelentem neked magamról, amiket neked majd tudnod kell, és le kell írnod, stb. De különös ember, különös történet, ismerjük ugye vele kapcsolatosan a Pál fordulás kifejezést. Az elmúlt 25-30 évben sokszor hallottuk, hogy Pál fordulás itt, meg Pál fordulás ott. Radikális változás, váratlan változás. De ehhez a pálfordulásoz hagy tegyem hozzá, hogy ez a pálfordulás, ez soha nem az, tehát Pál apostolnál nem az érdekek mentén való köpönyekcsere volt. Ez egy más tészta, az egészen más. A pálfordulás szólnak, és fordulni kell. Fentről szólnak. Ja, bocsánat, nem minisztérium, föntebbről, tehát Jézus szól, és úgy kell fordulni. Ebben a történetben az első pont, tehát Saulból, kicsiből Pál, tehát nagy lesz, és Saulként, ugye olvastam, emlékeznek rá a testvérek, mindent megtett a názareti Jézus neve ellen, Jézus követőit börtönbe zárta, megölésükben részt vett, bevallja, hogy kényszerítette a Jézus követőket káromlásra, idegen városokig üldözte őket. Ilyen idegen város volt Damaszkus, oda ment, oda is kapott egy jogosítványt, hogy ott is fogdossa össze a keresztényeket, és ott történt egy különleges találkozás a városkapu előtt. Ő nem akarta ezt a változást, ő nagyon jól érezte magát abban a nagyon tekintélyes pozícióban, amiben éppen volt, mert hiszen ki, illetve nem tudom ki, ez azért így lélektani szempontból nem értek, de egy csomó ember biztos élvezni azt, hogy félnek tőle, benyit valahova, mindenki szívbajt kap. Szóval Pál apostol Saul korában egy ilyen figura volt, a jeruzsálemi rendőrségnek ugye a főnöke, mindenki fél tőle. Őnek nagyon tetszett ez a státus, biztos, hogy anyagilag se járt rosszul, és hát itt egy találkozás játszódik le a damaszkuszi kapu előtt. Jézus belenyúl az életébe. Hát van ilyen, hogy Jézus belenyúl az életébe. Ez volt Saul személyes epifániája, vagyis napfölkeltéje, vagyis a világ világosságának az ő életébe való beleragyogása, megjelent neki Jézus. És ennek a következménye a nagy átváltozás, a metamorfózis. A napnál is fényesebb ragyogás sugározta be őt, és leestek a földre, valószínű lovon haladtak, legalábbis a legtöbb film, amelyik ugye igyekszik ezt megfilmesíteni, így ábrázolja, hogy lovon vannak, és akkor ez valószínű, hogy így volt, és akkor leestek a földre, és megszólalt egy hang. A kétszeres megszólítás, hogy Saul, Saul hangsúlyozza, hogy nagyon fontos kijelentés következik, és Saul kérdésére Jézus bemutatkozik neki, és kimondja, hogy azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek. Hirdesd azt, amit ezután fogok neked kijelenteni. Tehát még nincs minden kijelentve, úgymond, Pál lesz, aki majd Jézustól megkapja azt a szellemi anyagot, ami a kereszténység egészét kiteszi. Ezért is voltak néhányan abban a tévedésben, hogy Pál alapította a kereszténységet. Ne, hát szó nincs róla, Jézusé az, csak Pált használta föl eszköznek, és bizonyos alapvető igazságokat majd később mond meg Pálnak. És akkor itt következik a harmadik pont, hogy tehát megtörténik a nagy átalakulás, Jézus belenyúl Pál, Saul életébe, Saulból Paul lesz, a kicsiből nagy lesz, ha igaz ez a szójáték, de az biztos, hogy Saulból Paul lesz, tehát Pál lesz. És akkor itt ismerkedjünk meg röviden a harmadik ponttal, a küldetés tartalmával. Milyen küldetést, milyen tartalmat kap ez a Pál? Azt, amit Jézustól kap. Amikor ilyen szépen mondja neki a názareti, az Úr Jézus, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből világosságra jussanak, hogy Istenhez térjenek, hogy megtérjenek, nyisd meg a szemüket. És ez minden időben egy küzdelem, hogy megnyissa valaki a szemünket. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ki nyitja meg a szemünket, akire azt Isten rábízza. Igaz, hogy 19 vagy 20 évesen kezdtem a teológia tanulmányaimat, de 27 éves voltam, amikor ő megnyitotta a szememet. A tékozló fiú példázatával nyitotta meg a szememet. És boldog vagyok, hogy megnyitotta a szememet. És adja a kegyelem Istene, szívből kívánom nektek, akik még előtte lennétek ezen élménynek, hogy Isten lelke nyissa meg a szemeteket. Nagyon fontos dolog. Sokaknak már megnyitotta Isten lelke. Ti pedig, akik már láttok, tegyétek össze a két kezeteket, hogy láttok. Hogy Isten szeretetét, dicsőségét, gondviselő szeretetét láthatjátok. De még nagyon sokan vannak, akiknek még nem nyílt meg a szemük, hogy a világosságot lássák, hogy az a sötétség eloszoljon. Ez az egyik nagyon fontos. A másik, amit Jézus mond Pálnak, hogy nyisd meg a szemüket, hogy lássák a világosságot, és megértsék, hogy az én bennem való hit által kapják meg a bűneik bocsánatát. És a harmadik, ami szintén Pál kapja feladatként, hogy hirdesd, hogy örökségük van azoknak, akik hisznek én bennem, mondja Jézus, ez az örökség pedig az üdvösségre, az életre, az örök életre vonatkozik. Ezeket a pontokat egy picit pontosabban szeretném most még érinteni. Az első mindjárt az, hogy itt van a megtérés problémája. Az első az, hogy nyisd meg a szemüket, hogy megtérjenek. A mi korunkban ez különösen is fontos, mert sok az eltérés, sok az eltévejedés. Sok emberrel találkozom, hát egyrészt megvan rá a lehetőségem, életkorom is, meg a státusom is, hogy sok emberrel találkozzam, és meghökkenek, hogy tudjátok, az a nagyon érdekes, hogy mindegyik ember vallásos. De a legtöbben a babonaság szintjén vallásosak. Messziről ismerős büszkén mondja, ő tudatos ateista, vagyis hát ő tudatos istentagadó. Magamban ilyenkor csak annyit szoktam mondani, hogy hát, hogyha egyáltalán tudod, hogy miről beszélsz, de hát mindegy. No. Legyen neked a te hited szerint. Utcán büszkélkedett ezzel, és egyszer csak azt mondja nekem, fogd meg gyorsan a gombodat, ott jön egy kéményseprő. Tudatos Isten tagadó. Azt mondja nekem, értitek? Fogd meg gyorsan a gombodat, ott jön egy kéményseprő. Hát komolyan nem tudtam, hogy sírjak vagy röhögjek. Bocsánat, de itt nem illik ilyet mondani. Tudatos ateista. Fogja a gombját, meg én is fogjam, kezembe is maradt. No, majd a következő. Ugyan ő, 5 perc múlva. Hú, arra nem megyek, mert nézd, egy fekete macska ment át az úton. Jaj, édes barátom. Majd tovább rontotta a helyzetet, azt mondta, hogy hát én talán hazamegyek, mert olvastam a horoszkópomban, hogy. Tudjátok, klasszikus értelemben, ateista ember nincsen. Mert a 13-as szám, a fekete macska, a horoszkóp, az alulról lekopogom, hát ez nem lehet, mert össze van szögelve. Azon nem lehet, ami össze van szögelve. De értitek, szóval tehát döbbenetes, ugye van miből megtérni. És egy másik barátom fölvilágosult barátom, nem akart elindulni az autójával, pedig szorította az idő. Mondom, mi baj van, miért nem indulsz már? Azt mondta, hogy hát elvesztettem a kabalámat. Hogy induljak el a kabalám nélkül? Hát idegesen kerestem, de mi bajod van? Hát az ő védőszentem, de mi az? Hát egy kis játékmackó. Ja. Lényeg. A szellemi ateizmus és a babonaság, hát hogy is mondjam, bátyus meg öcsi. a babonaság a vallás perverziója. Ez első tehát a megtérés a Krisztus útjára, a tiszta szellemi útra. A második a bűnbocsánat elnyerése. Mert ha egymás előtt rendes ember, tiszta udvar, ezt itt mi megtudjuk, ugye mi most tiszták vagyunk. Krisztus világossága azonban, ha ránk világít, egyszer régen, hogy szükségünk van-e megtisztulásra. Mert mi ugye tiszták vagyunk. Egyszer régen elmondtam, valahol olvastam ezt a dolgot, minek olvasok annyit, de azért ez megmaradt. Hogy mi mennyire vagyunk tiszták, érzékeljétek csak. Mi most tiszták vagyunk? Hát igen, hát reggel fölkeltünk, megmosakodtunk, mi férfiak megparotválkoztunk, asszony testvérek nem, hanem egyéb fürdőszobai ténykedés, szépen fölöltözködtünk, és mi most tiszták vagyunk. Tiszta ruha, ünneplő, tisztálkodva jöttünk. Tehát mi most tiszták vagyunk. De így, ahogy most vagyunk, ilyen tisztán, kérdezem tőletek, beengednének bennünket egy kórházi műtőbe, ahol műtétet végeznek, majd bemehetnénk ilyen tisztán? Hát szó se lehet róla. Mert még egy kórházi műtő szintjén se vagyunk tiszták. Krisztus fénye pedig még éresebben világítja át az életünket. Csak hogy ő megtisztít, ezt ajánlja föl, hogy én akarlak tisztává tenni. A bűnbocsánat elnyeréséhez csak a bűnbánatra van szükség, és arra, hogy nézz a keresztre. Ennyi, hogy nézz a keresztre, és megszólal. Harmadik az üdvösség, de ehhez itt van egy finom összefüggés, hogy van hit által bűnbocsánat, és utána következik a megszentelődés, a Krisztusnak tetsző élet, ahogy Pál itt mondja, a megtéréshez méltó élet, ami aztán az üdvösségbe torkollik. Szent lecke megérteni a megtérést, megérteni a bűnbocsánatot, megérteni azt, hogy elhívottak vagyunk az örök üdvösségbe. És mindehhez van egy nagyon fontos kérés, tanács, szent lecke, a megtéréshez méltó élet. Amit mondhatnánk úgy is, hogy a minőségi élet. Valamiképpen olyasmi feladatunk is lenne, miután a megtéréssel megtaláltuk azt az utat, ami Isten útja, miután hitáltal megtapasztaljuk azt, ami Krisztus ajándéka, hogy ő megtisztít, miután kitölthette a szívünket az üdvösségbe vetett evangélium, jó hír, akkor van az a dolgunk, hogy ehhez méltóan élni. Mert igenis legyen most boldog a szívünk, hogy ilyen nagy dolgokra hív el minket az Isten, de igazából az a fontos, hogy akkor az életünkkel válaszoljunk az Isten szeretetére. Az életünkkel. Minden vasárnap, az Úr napján szükséges látnunk az örök távlatokat, Isten országát, a nagy és szent célt, és el kell gondolkozni azon is, hogy készülök oda. Mert az, a múlandóság rá kell kényszerítsen, hát percről percre hűtlenül elhagy bennünket az élet, másodpercről másodpercre. Mint a folyón a csónak haladunk, de mifelé haladunk? Értem az életem célját? Felfogtam? Mit teszek érte? Az Isten szeretetéhez méltó élet. Pál, a népek apostola, így nevezzük. Pál azt mondja, hogy azt kell hirdetni, hogy térjenek meg, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezt a szent leckét Pál egy másik levelében egy nagyon szép képpel fejezi ki. Nagyon szép ez a kép, fogadjátok ezt, szemléljétek ezt a képet, próbáljátok meg ezt a képet elképzelni, és fogadjátok el, hogy rólatok van szó, rólunk, mindannyiunkról. Azt mondja Pál, hogy egy-egy hívő keresztény ember, jól értsétek meg, Pál mondja, minden hívő keresztény ember olyan, mint egy csillag a sötét éjszakában. Csillagok vagytok. Ezt Pál mondja egyik gyülekezeti levelében. Tehát még egyszer, minden hívő ember csillag a sötét éjszakában. Na most ne legyél a fényét vesztett csillag, hanem fénylő csillag. Csillag a sötét éjszakában. Mert szellemi értelemben még sötétség van. Szellemi értelemben még éjszaka van. És csillag vagy-e? Krisztus csillag vagy-e az utcádban? Krisztus csillag vagy-e a rokonaid között? Krisztus csillag vagy-e az emberek között? A csillagnak nem beszélnie kell, csak fénylenie. És ne is csihold a saját fényedet, Jézus adja a világosságot. Ő a világ világossága. Ebből a világosságból kell meríteni, és mint a Szent János bogár, vagy mint a csillagok. Krisztus csillaga légy az emberek között, mert ez a megtéréshez méltó élet. Hát ehhez kérjük az Úr Jézustól az ő szent lelkét és világosságát, hogy néha legalább megcsillanjunk. Amen. Urunk, köszönjük a te szent igédet, tanításodat, értjük, de kérjük a te áldásodat és erődet, hogy ezt a tanításodat megélhessük, csillagokká lehessünk, hogy legalább időnként megcsillanjon az életünkön, életünkben a te szereteted, a te tisztaságod, a te békéd, a te harmóniád, és hogy mások is meríthessenek belőle. Urunk, így áldj meg minket, kérünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.